Az STL Szabad Egyetem 26. szemeszter előadás sorozata a 2020-21-es tanév őszi fél évében a Szegedi Tudományegyetem hallgatói által felvehető általánosan művelő kurzus, melynek teljesítése 3 fokozatú minősítésként történik. Megfelelt minősítést szerez az a hallgató, aki a szemeszter végi vizsgán az írásbeli tesztet legalább 50%-osra teljesíti. Kiválóan megfelelt minősítés annak a hallgatónak adható, aki a szemeszter végi vizsgán az írásbeli tesztet legalább 90%-osra teljesíti. A számonkérés írásbeli a fél év során a Q-Space rendszerébe feltöltött gyakorló kérdések alapján. A Q-Space rendszerét hallgatói azonosítójukkal használhatják. A szintereim között keressék az STL Szabad Egyetem kurzust, majd a dokumentumok között megtalálhatják a teszteket. Felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét, hogy az idei fél év előadásait a járványügyi helyzetnek megfelelően kizárólag online a Szabad Egyetem honlapján, valamint péntekenként a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Szeretettel köszöntöm Önöket az STL Szabad Egyetem előadás sorozat 26. szemeszterének első szemeszternyitó előadásán. Mai előadónk dr. Habil Bencsik Péter, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar jelenkor történeti tanszékének habilitált egyetemi adjunktusa. Bencsik Péter Szegeden szerzett földrajz történelem szakos tanári oklevelet, majd Pécsett doktori fokozatot. Kutatási területe az államhatárok, határátlépések és határrezsimek története a 20. században, valamint Magyarország és Csehszlovákia története. Jelenleg 2 kutatócsoportnak tagja, egyrészt a Trianon 100 MTA lendület kutatócsoportnak, ahol a trianoni határok mindennapi életre gyakorolt hatását vizsgálja, másrészt az MTA-STE ELTE globalizáció történeti kutatócsoport tagja, ahol a territorializálódás folyamatát kutatja a 20. századi Magyarországon. Publikációi között monográfiák, dokumentumkötetek, helységnévtár, kronológiák mellett felsőoktatási tananyagok, valamint általános iskolai történelem tankönyvek is találhatók.
Hallgatók és kedves televíziónézők, hölgyeim és uraim! Előadásomban Csehszlovákia és Trianon lesz a témakör, részben a 100 éves évfordulóra való tekintettel is választottam ezt a témakört. Először Csehszlovákia megalakulásáról kell néhány szót szólni, hogy utána a Magyarországgal közös határok kérdésére rá tudjak térni. Ugye Csehszlovákia története tulajdonképpen 1918-ban indul hivatalosan, az előzményeket azonban az első világháború kezdetétől kell indítani. Amikor is először hazai földön jött létre egy ellenálló csoport, ami magát a szicíliai maffiára való tekintettel maffiának nevezte el. Ez egy elég különös névválasztás volt nyilván ebből a szempontból. Vezetői között már ekkor is ugye Tomás Garrigue Masaryk, Edward Beneš voltak a legjelentősebb személyek, de más későbbi neves csehszlovák politikusok is tagjai voltak ennek a bizonyos maffiának. Itt láthatók az államalapító atyák tulajdonképpen, ugye Tomás Garrigue Masaryk, Edward Beneš, illetve az egyetlen szlovák a 3 alapító atya közül, akit ugye Milan Rastislav Stefániknak hívtak, és civilben egy nagyon színes személyiség volt. Civilben egyébként katona volt, és civilben egyébként csillagász is, de emellett ugye politikai pályára is állt. Tulajdonképpen ők voltak 3 azok, akik az emigrációban, hiszen Masaryk és Beneš hamarosan elhagyták ugye Prágát, Stefánik pedig már 1904 óta Franciaországban élt, alapították meg ők 3, másukkal együtt azért persze, 1916-ban a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot, ami egyfajta előkormánynak szánta magát, azonban hosszú hónapokon, éveken keresztül nemzetközi elismerést nem sikerült szerezniük. Fontos volt azonban az, hogy a csehszlovákok hadviselő félként próbáltak meg föllépni, méghozzá általában eleve külföldön élő emigránsokból, valamint különösen a keleti fronton a monarchia hadseregéből dezertált katonák révén hoztak létre ilyen légiókat. Ezek felállítása sem volt egyszerű, de szívós munkával Masaryk, Benes és a többiek el tudták érni, hogy Olaszországban, Franciaországban és Oroszországban is létrejöttek ilyen légiók. A legfontosabb szerepet ezek közül az oroszországi légió játszotta. Lényegében Cseljabinszk környékén, tehát az Urál vidékén egy magyar-csehszlovák háború zajlott ki, aminek az lett a következménye, hogy a bolsevik vezetés megpróbálta ezt a csetepatét leállítani. Ekkor a csehszlovák hadsereg, amely éppen arra készült, hogy Vlagyivosztokon keresztül kivonuljon Oroszországból, szembefordult a bolsevikokkal, és az Uráltól egész Szibériát, egészen tehát a távol keletig úgymond felszabadította a vörös uralom alól, tehát megdöntötte a bolsevikok uralmát. Nagyrészt ez az epizód járult hozzá ahhoz, hogy Csehszlovákiát hadviselő félként elismerték az Antant és a szövetséges országok. Ilyen előzmények után került sor arra, hogy miután a monarchia fegyverszünetet kért ugye a Wilsoni 14 pont alapján, és Andrássy Gyula közös külügyminiszter voltaképpen elismerte a háborús vereséget ennek révén. Október 27-én, másnap 28-án Prágában egy nemzeti forradalom kirobbanására került sor, látható ugye a Vencel tért betöltő sokaság ezen a képen. Október 28-a így módon Csehszlovákia születésnapjává vált, és hát hosszú időn keresztül nemzeti ünnepként is tartották meg. Mai nap már csak Csehországban minősül ünnepnek, Szlovákia számára ez kevésbé fontos eseménynek számít. Két nappal ezután, anélkül, hogy a prágai eseményekről tudtak volna, a szlovák nemzeti tanács is tartott egy jelentősebb gyűlést Turócszentmártonon, és itt nyilatkoztatták ki azt a határozatukat, hogy a csehekkel közösen szeretnének államot alapítani, azon belül azonban valamiféle autonómiát kívánnak gyakorolni, tehát a szlovák nép egyedüli képviselőinek ezt a bizonyos szlovák nemzeti tanácsot minősítették. Még mindig az előzményeknél maradva, Csehszlovákia megalakulásában ez az emigráns tevékenység, ugye Masaryk, Benes és a többiek tevékenysége rendkívül fontos szerepet játszott, hiszen 3-4 éven keresztül folyamatos propagandát folytattak, amiben Csehszlovákia létrejötte melletti érveket sorakoztattak fel. Ez éveken keresztül hatástalan volt, de végül, főleg mondom a csehszlovák-oroszországi légió hatható sikereinek a következtében végül eredményre vezetett, és sikerült a szövetséges és társult hatalmak vezetőit meggyőzni arról, hogy Csehszlovákia fölállítása és hát így módon a monarchia felbomlasztása egy fontos célkitűzés kell, hogy legyen. Ugye az első könyvborító, ami látszik, az Edvard Benes híres könyve, a Romboljátok szét Ausztria-Magyarországot, mely 1916-ban jelent meg Párizsban. Párizsban egyébként Benes ugye egy Ernst Döni nevű professzorral együttműködve fejtette ki a tevékenységét, míg Masaryk eleinte Svájcban tartózkodott, aztán hosszabb időn keresztül Londonban, és egy oroszországi tartózkodás után 1918-ban mindvégig az Egyesült Államokban fejtette ki tevékenységét. Legfőbb támogatója Londonban elsősorban ugye Robert William Seton Watson volt, és ugye Masaryknak 1918-ban jelent meg az a könyve, amelyben az Új Európa Szláv álláspont című kötetében fölvázolta a háború utáni rendezés lehetséges körvonalait. Masaryknak persze és Benesnek más propaganda kiadványai is voltak, emellett a sajtóban és egyéb helyeken is fontos tevékenységeket folytattak. Ugye a főbb állításaik közül kiemelendő az, hogy a szlovákokat cseheknek minősítették, tehát egyfajta csehszlovák egységnek a létrehozásáról próbáltak meg alapvetően beszélni. Kiemelték a német, Habsburg és magyar uralom, illetve dominancia elleni fellépésnek a szükségességét. A szlávok feladata és ezen belül Csehszlovákia feladata lenne az, hogy a német Drang nach Ostent, a keletre való, előre való terjeszkedést megpróbálják feltartóztatni, és ennek ugye leghathatósabb módszere az lenne, ha az osztrák-magyar monarchia helyén új nemzeti kisebb államokat hoznának létre, melyek közül ugye Csehszlovákia lenne a demokrácia, a liberalizmus és a mindenféle jónak a legfőbb otthona, illetve hazája. Nagyon súlyos állításokat fogalmaztak meg ellenünk magyarokkal szemben is, ugye évezredes elnyomásról beszélve, arról beszélve, hogy az 1914-ben kirobbant háború fő okozói is a magyarok voltak, tehát erőteljes túlzásokkal, és hát hogy ne mondjam, csúsztatásokkal élve építették föl azt az érvrendszerüket, ami aztán hosszabb távon sikert tudott aratni. Ugye ennek a tevékenységnek egyébként nagyon konkrét és máig ható eredményei is voltak. Ugye ezen a képen látható a londoni University College London bejárata, egyik épületének bejárata, ami ugye a School of Slavonic and East European Studies-nak, tehát a szláv és kelet-európai tanulmányok központjának, iskolájának vagy karának az épületét jelenti. Ezt az intézményt maga Seton Watson és Masaryk alapították. Ugye Robert William Seton Watson lényegében itt látható az épületen belül a Masaryk mellszobra. Seton Watson volt legfőbb támogatója Masaryknak emigrációs tevékenysége folyamán. Ő volt az a brit, pontosabban skót újságíró, aki 1906-ban a magyarok barátjaként érkezett mi hozzánk, és több hónapos itt tartózkodása után úgy távozott tőlünk, hogy a magyarok nagy ellenfelévé vált, és a nemzetiségek, a kisebbségek, a szlávok, főleg ugye a szlovákok nagy támogatója lett belőle. Ez az intézmény, mármint ez a School of Slavonic and East European Studies, ez a mai napig működik a londoni egyetem keretein belül, rangos nemzetközi intézményként. A háború végével fölvéve az események fonalát, először arról kell beszélnem, hogy milyen kapcsolatok alakultak ki a magyar és a szlovák fél között ebben az időszakban. Ugye a csehszlovák csapatok, melyek ekkor még gyengék és rosszul felszereltek voltak, hiszen a legfontosabb erőik a frontokon harcoltak, még Szibériában, de a nyugati fronton, vagy onnan még nem tértek haza, és Olaszországból sem tértek még eddig haza, tehát egy kicsi, gyengén felszerelt hadsereg próbált bevonulni a felvidék nyugati részére. Ezt a támadási kísérletet azonban a magyar erők könnyű szerrel elhárították, tehát itt hívnám föl a figyelmet arra, hogy azért az nem igaz, hogy Magyarország semmit nem tett volna meg a határainak a védelme érdekében, csak ezt addig tudta megtenni, amíg erre volt akarat, erő, pénz, illetve ameddig ugye az Antant és hát a szövetséges hatalmak nem tiltották meg ezeket a tevékenységeket. Az alsósorban látható első két képen láthatjuk Barta Albert magyar hadügyminisztert, illetve Milan Hodzsa szlovák képviselőt, aki korábban ugye a budapesti parlamentnek is tagja volt. Kettőjük között született meg 1918 Mikulás napján, tehát december 6-án az őróluk elnevezett Barta Hodzsa egyezmény, amellyel lényegében egy etnikai vonalat jelöltek ki Magyarország és a leendő Szlovákia között. Tehát ez a vonal sokkal északabbra haladt a későbbi trianoni határvonalnál, lényegében az etnikai vonalakat követte, Pozsony és Kassa egyaránt ettől a vonaltól délre helyezkedett el. És hát ilyenkor mindenkinek eszébe jut, hogy milyen szép is lenne ez, meg mi lett volna, ha. Valójában azonban ezt a vonalat sem a prágai kormány nem fogadta el, és Benesnek sikerült rávenni a békekonferencia elnökét, ugye Georges Benjamin Clemenceau-t, hogy ezt a vonalat azonnal érvénytelenítse egyfajta ultimátummal. De valójában nem csak a cseh politikusok, hanem a szlovák politikusok többsége sem fogadta el ezt az etnikai határvonalat. Szinte általános volt az az igény, hogy Szlovákiának Dunai országnak kell lennie. Clemenceau ultimátumát ugye Fernand Vix adta át a magyar kormánynak, őt láthatjuk ugye a harmadik képen. Ez volt ugye az első Vix jegyzék, amiben tulajdonképpen egy olyan úgynevezett első demarkációs vonalra kellett visszavonni a magyar csapatokat, amely a Duna vonalát követte az Ipolyig, aztán az Ipolyt körülbelül Rozsnyóig, Rozsnyótól pedig kelet felé irányult, tehát lényegében a trianoni határvonalhoz nagyon közeli vonalat állapított meg már ez az 1918. december második felében meghúzott úgynevezett első demarkációs vonal, aminek eredményeként ugye a magyar katonai ellenállás véget ért, hiszen mi abban bíztunk, hogy ez csak egy demarkációs vonal, majd a békekonferencián jól megfontolt, igazságos határokat fognak megállapítani. Ez a feltételezés persze naívnak bizonyul, de hozzá kell tenni, hogy nem csak a korabeli magyar politikusok, hanem például a Csehszlovákiában élő 3 milliónál is több német vezetői is ugyanezt gondolták, és maguk sem fejtettek ki katonai ellenállást a csehszlovák csapatokkal szemben. Így került sor arra, hogy december-január fordulóján a csehszlovák egységek immár ellenállást nélkül bevonulhattak Pozsony, illetve Kassa területére egyaránt. Igen, itt látható a csehszlovák egyik lövész hadosztály, amint táblájukon a gyerünk le a magyarokra felirattal hergelik magukat, vagy bíztatják egymást, hogy ezt a bizonyos bevonulást végre kell majd hajtani. Ezek után ült össze csak a békekonferencia, tehát valójában ugye 19. január 18-a a hivatalos megnyitása a konferenciának, és az első jelentős esemény csehszlovák szempontból az volt, hogy a békekonferencia legfelsőbb tanácsa, amely ekkor még ugye a Tizek tanácsa néven működött, elvileg 10 tagja volt, de a mellettük álló tanácsadók, szakértők, stb.vel együtt, ugye 50-60 fős kompániáról beszélünk ebben az esetben. Február 5-én került sor arra, hogy Edvard Beneš a csehszlovák delegáció érvrendszerét előtárja gyakorlatilag a konferenciának. Már ezt megelőzően azonban 11 darab írásos memorandumot bocsátott a békekonferencia rendelkezésére Beneš, és ezekben a memorandumokban, valamint a február 5-én elmondott 3,5 órás beszédében, ami rendkívül kimerítette a hallgatóságot, meg is jegyezte valamelyik résztvevő, hogy a lengyelek 300 évvel később kezdték a mondandójukat, történeti visszatekintésüket, és 1,5 órával előbb befejezték, mint Beneš, tehát volt egy ilyen erőteljes, kimerítő jellege a benesi mondatoknak. Ezekben a memorandumokban, illetve ebben a beszédben Beneš tulajdonképpen megismételte azokat a propaganda érveket, amelyet már az emigrációban 1915 óta Masarykkal együtt folyamatosan hangoztattak gyakorlatilag. Ennek egyik fő eleme az volt, hogy nagyon ellentmondásos érvrendszert alkalmazott a csehszlovák külügyminiszter, hiszen ekkorra ugye Beneš már hivatalosan az ország külügyminisztere volt, Masaryk pedig a köztársaság elnökeként működött. És ezt az ellentmondásos érvrendszert a békekonferencia el is fogadta tőle. Gyakorlatilag tehát azt látjuk, hogy Beneš azzal érvel, hogy a Szent Vencel koronáját, a történeti cseh királyság területét történeti egységében meg kell tartani. Mindeközben azt mondta, hogy Szent István koronájának történeti egysége nem tartható fenn, hiszen az nemzetiségileg vegyes országgá alakult. Arról persze nem tett nagyon említést, hogy Szent Vencel koronáján belül is a lakosságnak a 30%-a immár német anyanyelvű, vagy amennyiben róluk beszélt, akkor megpróbálta a számukat csökkenteni. Emellett az osztrák statisztikákat hamisítással vádolta, tehát ő maga pedig olyan számokkal állt elő, melyek nagyon elrugaszkodtak a tényleges helyzettől, illetve a valóságtól. És emellett ugye a szerteágazó érvrendszeren belül, ahol mi volt jó a csehszlovákok számára. Néhol ugye a történeti érveket hozták föl, néhol az etnikai érveket hozták föl, ahol pedig egyik sem működött, ott egész világos stratégiai, gazdasági, közlekedési érvekkel próbáltak meg amellett felszólalni, hogy Csehszlovákiához kell csatolni bizonyos területeket. És ezek a területek meglehetősen széles körűek voltak, hogy csak a magyar határ környékére koncentráljak. Ugye valószínűleg sokan ismerik ezt a történetet. Ez már 1914-15 fordulóján megjelent a csehszlovák propaganda érvrendszerében is, hogy a magyarok voltak a német, a germán imperializmus legfontosabb szekértolói, ezért a világ megmentését csak az szolgálhatja, ha a magyar imperializmust és a germán imperializmust földrajzilag is elválasztják egymástól. Ennek másodlagos pozitív eredmény az lesz, hogy az északi, pontosabban nyugati szlávok és a déli szlávok földrajzilag kapcsolatba léphetnek egymással. Ez volt tehát a hírhet szláv korridor, melyet a Dunántúl nyugati részén tulajdonképpen Keszthelytől Győrig és hát Nagykanizsa Keszthely-Győr vonalig a régi történeti határok és e vonal között húzódott volna ez a szláv korridor, amelynek kétharmad része nem tudjuk milyen arányban Csehszlovákiához, illetve Jugoszláviához tartozott volna, tehát az nem világos, hogy melyiküké lett volna a kétharmad, és melyiküké lett volna az egyharmad. Jó, tehát nagyon-nagyon sok statisztikát meghamisított ugye magyar vonatkozásban is. Arról beszélt Benes, hogy az igényelt határvonaltól a korridort nem számítva egyébként, délre még mindig él 450 ezer szlovák, tehát a Magyarországon maradó szlovákok számát rendkívül módon feldúzzasztotta, miközben azt állította, hogy a vonaltól északra mindössze 650 ezer lenne a magyarok száma. Ezzel tulajdonképpen azt a látszatot próbálta kelteni, hogy a két országba kerülő kisebbségek száma nagyságrendileg ugyanakkora lesz, valódi számok pedig inkább egy nagyságrend különbséget mutattak. Ugye 1 millió magyar került Trianon révén a csehszlovák állam kereteiben, miközben a nálunk maradó szlovákok száma 100-150 ezer fő körül lehetett, bár ennek is vannak persze ellenmondásos becslései. Benes akciójának a legfontosabb eredménye az lett, hogy a legfelsőbb tanács fölállította a Csehszlovák Ügyek Bizottságát, amelyen belül egy területi bizottság is létrejött. Ez a Csehszlovák Területi Albizottság, ami a Csehszlovák Ügyek Bizottságához tartozott, egyúttal a békekonferencia összesített területi bizottságának is az albizottsága volt, tehát ha úgy tetszik, egyfajta kettős alárendeltségben működött. Itt látható ugye a történeti Magyarország északi részéről egy etnikai térkép, a jól láthatóan kirajzolódik ugye a szlovák és a magyar nyelvhatár, nagyjából amellett a vonal mellett, amit ugye a Barta-Hodzsa megegyezés december 6-án politikailag, vagy legalábbis demarkációs vonal formájában is kijelölt. Ehelyett azonban egy egész más vonalat állapított meg a bizottság, amelynek okai a következők voltak. Egyrészt, hogy ez a bizottság február 27-én alakult meg, 1919-ről beszélünk, március 12-én pedig tulajdonképpen be is fejezte működését, majd március 14-én egy átfogó jelentést terjesztett föl a külügyminiszterek tanácsához, illetve a központi területi bizottsághoz, amely aztán idővel a legfelsőbb tanácshoz, az akkor már négyek tanácsa néven működő legfelsőbb tanácshoz is fölkerült. De a hamar munka ritkán jó, ahogy mondani szokták, és hát ebben az esetben is erről beszélhetünk. Látni való egyébként, hogy a békekonferencián voltak olyan területi viták, melyekre rászántak 6 hónapot, horribile dictu másfél évet, és hogy nem, az ezen a területen meghozott döntések sokkal időtállóbbnak bizonyultak, sokkal igazságosabbnak bizonyultak, még abban az esetben is, ha esetleg mondjuk a II. Világháború környékén ezek a határok újra hát vitatottá váltak adott esetben. Ezek a hosszabban megtárgyalt határvonalak azonban valami véletlen folytán a győztes országok közötti vitás területek kapcsán bontakoztak ki. Tehát például itt Szeged közelében található Bánát területén, ahol ugye román és jugoszláv igényeket kellett volna elszeparálni, vagy éppen egy csehszlovák-lengyel vita kapcsán, ami ugye a tesseni sziléziai hercegségnek a mindössze 2000 négyzetkilométeres területéről szólt, és szó szerint másfél éven keresztül húzódó vita rendezést generált. Ehelyett az összes többi csehszlovák határt lényegében 2 hét alatt lezavarták, ha szabad ezzel a szóval élnem. Ezen belül is egyébként Csehszlovákia és Ausztria, illetve Csehszlovákia és Németország közötti határokról szinte egyetlen nap vita sem zajlott. Egyszerűen jóvá hagyták a háború előtti határokat azon a ponton, sőt, ahol lehetett, akár etnikai, akár vasúti okból Csehszlovákia javára kisebb határkiigazításokat tettek, vagyis egyszerűen a 28-30 ezer kilométer területen élő homogén német tömb önrendelkezési jogát lényegében semmibe vették, és ugyanez volt a helyzet ugye a magyar, felvidéki magyar kisebbségnek az esetében is. A másik ok, ami miatt ez a területi albizottság ilyen gyors döntést hozott a mi rovásunkra, az abban fogható meg, hogy ennek a bizottságnak a tagjai között, különösen az angol képviselők, ugye az előbb már említett Robert William Seton Watsonnak a tanítványai voltak. Azok tehát, akik a csehszlovák propaganda emlőin nevelkedtek, tulajdonképpen évek óta, 20-30-as években járó fiatal szakértőkről van szó, akik közül az egyiket, ugye Harold Nicholsont itt jobbról lehet is látni, az alsó kicsi képen. Ő volt az, aki a naplójában utólag elismerte, hogy rendkívül elfogultan viszonyult a magyarokhoz. Ezt a turáni néptörzset megvetéssel kezeltem, és kezelem a mai napig is. Rokonaikhoz, a törökökhöz hasonlóan semmit sem alkottak, és sok mindent leromboltak. Ez volt az ő sommás véleménye. Azon túl, hogy persze Magyarország vagy a magyar nyelv és nép ugye nem a töröknek a nyelvrokona, ebben sem volt igaza Nicholsonnak nyilván, de jól mutatja mindez az elfogultságát. Egyébként az ő bizottságba való kerülése azért is furcsa volt, mert ő balkán szakértő volt, tehát a csehszlovák magyar határkérdése, ez valami keveset értett, ennek ellenére őt is ebbe a bizottságba osztották be, és másik angol társával, Sir Eyre Crowe-val együtt nagyon erőteljes magyar ellenes hangulatot ütöttek meg. Egyébként többé-kevésbé a többi magyar határszakasznál is hasonló volt a helyzet, tehát nem tudom megállni, hogy ne tegyem hozzá azt, a magyar közvélemény általában a franciák rovására szokta írni Trianon rendkívül kedvezőtlen eredményét. Valójában azonban én úgy látom legalábbis, hogy ezek a brit szakértők sokkal inkább ludasak voltak ebben, mint a franciák, akik legalábbis eredetileg 1918 végén például kétségbe vonták azt, hogy Pozsony lehetne a szlovák főváros. Pozsony nem egy szlovák város, mondták a franciák. Ha szlovák várost keresünk, akkor Turót-Szentmártonban, vagy Liptó-Szentmiklóson, vagy valahol északon kell keresgélni, de ezek a déli városok, mint nem tudom, Nyitra, meg Kassa, meg Pozsony, ezek nem szlovák városok, tehát sokkal közelebb álltak az etnikai határ javaslatához, mint ezek a bizonyos brit szakértők. Minden esetre ez a területi albizottság 2 hét alatt szinte csak a magyar-szlovák határral foglalkozva egyébként, 2 vitás pontot tekintett át kicsit részletesebben. Az egyik a Csallóköz kérdése volt, ami azért merült föl, mert azt Szőrén szálán hirtelen eldöntötték, hogy Csehszlovákia dunai ország kell, hogy legyen. Ennél fogva hosszú Duna határ szakasza kell, hogy legyen. De nem volt világos, hogy mondjuk a színmagyar lakosságú Csallóköz vajon Magyarországhoz vagy Csehszlovákiához tartozzon-e, hiszen ha Magyarországhoz tartozna a Csallóköz, akkor is a Duna lenne a határa két ország között, csak nem a Duna főága, hanem az egyik mellékága, ugye a legészakabbi mellékág. Nyilván Csehszlovákia számára a Csallóköz megszerzése, mint gabonatermővidék, mint Pozsony felé mutató nyíl, nem tudom, stratégiai szempontokból nagyon-nagyon fontos volt, és végül ennek következtében sikerült is elérniük ennek a területnek a megszerzését is. A másik vitatott pont az Sátoraljóhely környéke volt, pontosabban a Kassáról Beregszász felé futó vasútvonal, ami az egyetlen összeköttetést jelentette volna a szintén Csehszlovákiának adott Kárpátalja és Csehszlovákia többi része között, ráadásul ugye a román-csehszlovák közvetlen vasúti kapcsolatot is lehetővé tette volna. Itt ugye az a faramuci döntés született, hogy a vasútállomást Csehszlovákia kapta a vasútvonallal együtt, a határvonal szinte 10 méterre fut mai napig is ettől a vasútvonaltól délre. Sátoraljóhely városa pedig ugye vasútállomás nélkül az Magyarország területére került. Persze a Duna is ketté osztott ugye településeket, ugye legismertebb ezek közül nyilvánvalóan Komárom volna. Hamar döntést hoztak arról is, hogy Kárpátalját Csehszlovákiának kell adni. A bizonyos szláv koridor kérdését azonban, mint szélsőséges túlzást március 8-án levették a napirendről, tehát ehhez azért már nem tudtak hozzájárulni. Március 14-én tehát ez a bizottság, vagy albizottság fölterjesztette a javaslatát, amelyről a területi főbizottság március 24-én szavazott, akkor már Magyarországon a Kun Béla rezsim volt hatalmon, ugye március 21-én hatalomra kerültek a kommunisták Magyarországon, ugye a szociáldemokratákkal összefogva egyébként, talán a világforradalomtól remélve Magyarország területének a felszabadítását, vagy a megváltást, vagy ki tudja mit. Lényeg az, hogy ebben a pillanatban a békekonferencia felsőbb szervei nem módosítottak tovább a határvonalon Magyarország rovására. Tehát a március 14-i javaslat lényegében teljes egészében megegyezik a majdani trianoni hivatalos aláírt békeszerződésben szereplő határvonallal. Egy jelentősebb kivétel van, ez az úgynevezett pozsonyi hídfő. Ugye Pozsonytól délre a Duna jobb partján, tehát ha úgy tetszik a Dunántúlon, Csehszlovákia egy hídfőt szeretett volna kérni, és ezt egyetlen község erejéig, melyet ugye Pozsony-Liget falunak neveznek, mai szlovák neve Petržalka, és egy 150 ezer lakosú lakótelep az egész terület, tehát ma már nem nevezhető kis községnek, azért ezt már ekkor Csehszlovákiához csatolták, ezt a döntést 19. július 11-én hozta meg a békekonferencia. Viszont ugye a többi szakaszon lényegében a bizottsági határvonal maradt meg, ami azt is jelenti, hogy a tanácsköztársaság legalábbis a magyar-szlovák határ esetében nem rontotta Magyarország majdani határait, ugye ezt az érvet is gyakran szoktuk hallani. Másrészt viszont azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy nem tette lehetővé azt sem, hogy az eredetileg kitűzött határon javítani lehessen. Főleg azért nem, mert a tanácsköztársaság harci csetepati következtében a békekonferencia ugye júniusban kihirdette ezt a ekkor még, vagy addig még titkos határvonalat, és onnantól kezdve ez nyilvánosságra került. Tehát 19 júniusában már mindenki tudhatta, hogy a békekonferencia ezt a vonalat szeretné hivatalos államhatárá tenni. Tudták tehát a győztes szomszéd országok is, amelyeket nagyon nehéz lett volna ezután rábeszélni arra, hogy ugyan tegyenek még engedményt, és vonuljanak vissza az egyszer már nekik adott, vagy nekik ígért területekről. Tehát ha van a tanácsköztársaságnak rossz következménye, akkor ez úgy gondolom megemlíthető ebben a tekintetben, hiszen pusztán a tanácsköztársaság miatt a magyar küldöttség meghívása a konferenciára, hogy átvegye a békefeltételeket, ez hónapokat, ha nem egy egész évet csúszott, ma azért nem egészen egy évet, de nagyon-nagyon hosszú hónapokat csúszott, és ez alatt a már ismert határvonal tulajdonképpen rögzült és megváltoztathatatlannak bizonyult. Ugyanakkor a tanácsköztársaság kitörése azzal a hatással is járt, hogy a csehszlovákok étvágya megnőtt. A bolsevik hatalom elleni intervenció szándékával ugyanis elhatározták magukban, hogy még több területet próbálnak megszerezni Magyarországtól, és ez lett volna az úgynevezett második demarkációs vonal. A cseh és szlovák szakirodalom a mai napig ragaszkodik ahhoz az állításhoz, hogy a második demarkációs vonalig történő előre nyomulást a béke konferencia engedélyezte volna. A második demarkációs... A második demarkációs vonal az lényegében Váctól indult volna el, és 60 Miskolc érintésével Tokajig húzódott volna, tehát gyakorlatilag a teljes északi középhegységet is Csehszlovákia részévé szerették volna tenni ebben az esetben. És a cseh és szlovák szakirodalom a mai napig azt állítja, hogy ennek elfoglalására Párizs, vagy maga Clemenceau fel is hatalmazta Csehszlovákiát, ezt azonban egyetlen forrás sem támasztja alá, tehát a csehszlovák támadás megindult egyébként, ugye április vége felé, de ez engedély nélkül történt, és ezt utóbb indirekt módon maga Benes is elismerte, illetve bevallotta. Ennek ellenére, mondom, a csehszlovák, cseh és szlovák történészek a mai napig mást gondolnak erről. Viszont ugye a vörös hadsereg, mármint a magyar vörös hadsereg ugye ellentámadást tudott indítani, kiszorította a csehszlovák csapatokat, melyek élén egyébként olasz tábornokok álltak, Piccione és Pelli személyében. Ezeket kiszorította nem csak Miskolcról, hanem tulajdonképpen átlépte az első demarkációs vonalat is, ugye a 18 decemberi VIX jegyzékben, az első VIX jegyzékben szereplő vonalat. Bevonultunk Kassára, aztán tovább Bártfa, Eperjes, stb. Tehát Beszterce bányától Eperjesig tulajdonképpen Szlovákia keleti része magyar megszállás alá került. Nagy kérdés persze, hogy a vörös hadsereg mindezt területvédő, tehát az ország megvédésére irányuló, vagy a határok megvédésére irányuló szándékkal, vagy pedig internacionalista, világforradalmi szándékokkal tette meg. Ennek eldöntése szerintem inkább ízlésbeli vagy beállítódásbeli kérdés, mint hogy ténybeli kérdés. Mindenki azt gondol erről, amit akar, szerintem nagyon nehéz lenne bármelyiket bizonyítani. Valószínűleg a helyes válasz az, hogy is. Legalábbis az egyszerű katonák között nagyon sokan lehettek, akik a hazáért harcoltak, mások, meg esetleg ugye Kumbéla, meg hát ugye a katonai vezetők, pedig a világforradalom szempontjaira voltak tekintettel. Minden esetre ugye úgy esett, hogy majdnem a lengyel határig, ugye ezt a rózsaszín területet jól lehet látni a térképen, majdnem a lengyel határig előre törtek a magyar csapatok. És ugye ennek egyik eredménye vagy következménye az lett, hogy június 16-án Kumbéla egy cseh elvtársa révén megalapította vagy tatta a szlovák tanácsköztársaságot is, amelynek ugye a kikiáltására Eperjesen került sor. Ha jól emlékszem, akkor erről a pillanatról van egy fotóm is. És ez a szlovák tanácsköztársaság így módon, ha úgy tetszik, Magyarországtól egy önálló állammá vált volna, vagy pedig egy pont olyan bábállamról beszélhetünk, mint mondjuk a Lajtabánság esetében, aminek célja csak a szemfényvesztés, a porhintés lett volna, és hosszú távon Magyarországgal újra egyesült volna. Nyilván ezt sem tudjuk eldönteni, de erről is mindenki ugye saját ideológiai és egyéb beállítódása alapján hozhat mindenféle következtetéseket. Minden esetre a békekonferencia most már azt mondta, hogy ebből elég volt, és a magyar csapatoknak távoznia kell Csehszlovákia területéről. Tulajdonképpen ekkor történt meg az is, amit az előbb már említettem, hogy Clemenceau kihirdette a véglegesnek szánt magyar-csehszlovák határvonalat, és arra szólította föl Kun Bélát, hogy a hadseregét vonja vissza ettől a vonaltól délre. Ez a felszólítás ugye nagy dilemmát okozott a bolsevik vezetésen belül. Végül is úgy döntöttek, hogy engedelmeskednek a felszólításnak, cserébe azt kérték, hogy a románok is vonuljanak ki a majdani határvonalig, amelyet szintén napvilágra hoztak egyébként ebben az időpontban, hiszen a román csapatok ekkor a Tisza vonalánál, Szolnoknál álltak, tehát ürítsék ki a teljes Tiszántúlt. A románok ezt nyilván nem tették meg. A magyar vörös hadsereget valóban kivonták ugye a felvidékről, ez július első napjaiban történt meg, és erre néhány nappal rá a csehszlovák csapatok bevonultak és felszámolták a magára hagyott szlovák tanácsköztársaság ott, tehát a Janúsek féle rendszer ilyen értelemben dicsőséges, nem is tudom, 22 napot élt körülbelül, ha most nagyjából satsz per kb. Próbálom kiszámolni. Jó, tehát ez lett a vége ugye a szlovák tanácsköztársaságnak, és ez lett a vége ennek a felvidéki hadjáratnak, amit a cseh és a szlovák szakirodalom egyébként sommásan magyar-csehszlovák háborúként szokott emlegetni. Ez is egy érdekes adalék. És ugye ezzel volt összhangban az, hogy a határ véglegesítését kihirdették, illetve, hogy július 11-én ugye a pozsonyi hídfőt, ekkor még csak ugye egy település Pozsony-liget falu révén ugye Csehszlovákiához csatolták, de ennél több területet már a tanácsköztársaság kitörése után nem vettek el Magyarországtól. A pozsonyi hídfő aztán abból is ismerős lehet, hogy 1947-ben az újabb párizsi békekonferencián ezt a csehszlovákok további 5 községgel akarták kibővíteni, melyből akkor 3-at szavaztak meg nekik, tehát azóta ez a hídfő már ugye további 3 községgel kibővült. Horvátjárfalú, Dunacsúny és Oroszvár voltak azok, amelyek ekkor, de csak 1947-ben Csehszlovákia részévé váltak. Itt pedig ugye a szlovák tanácsköztársaság kikiáltására vonatkozó eredeti szlovák, vagy inkább kelet-szlovák sárosi, vagy szlovjak típusú nyelvváltozatú kiadványa látható. A beharangozóban ígértem, hogy a csehszlovákizmusról fogok néhány gondolatot szólni. Mit jelent az, hogy csehszlovákizmus? Ugye a csehek és a szlovákok azonosságát hirdető tanról beszélünk, ami, mint emlékezhetnek rá, Masaryk és Beneš propagandájának is az alapjául szolgált tulajdonképpen. A szlovákok csehek, mondták ugye a Romboljátok szét Ausztria-Magyarországban, vagy a Szláv álláspontban, az Új Európa című pamfletben, ugye az állam alapító atyái, és hát tulajdonképpen ezt az álláspontot képviselték az állam létrejötte után is. Ugye ami a cseh közvéleményt illeti, számukra a csehszlovákizmus egy elfogadható vagy támogatható opciónak tűnt, hiszen nekik nem okozott lelki törést az, hogy a cseh területek mellett a szlovák területek is ehhez az államhoz tartoznak, nem okozott identitásválságot nekik, hogy cseh helyett csehszlováknak nevezzék magukat. Ellenben ugye a szlovákok számára ez egy súlyos dilemma volt, amely végletesen megosztotta ugye a szlovák társadalmat, vagy annak legalábbis a politikailag aktívabb részét. A csehszlovákizmusnak voltak hívei már az első világháború előtt is szlovák értelmiség körein belül. Ezek akkor a HLAS, tehát hang című folyóirat környékén összpontosultak, ezért ugye a későbbiekben HLASistáknak nevezték őket. Ők többnyire az állam alapítás után is ellenezték Szlovákia autonómiáját, vagy különálló jogköreit, bizonyos értelemben egy egységes állam létrehozásában voltak érdekeltek, legfeljebb regionális autonómiát, regionalizmust, de nem föderalizmust szerettek volna elérni az országon belül. Ezek többnyire tehát részt vettek a prágai egységkormányokban, és általában evangélikus vallású szlovákok voltak. Ezzel szemben a katolikus szlovákok, akik ugye a szlovák nép többségét alkották, zömmel autonomisták voltak, szemben álltak a csehszlovákizmusnak az eszméjével, és tulajdonképpen, ha mai szemmel nézzük, napnál világosabb, hogy a cseh és a szlovák különálló nyelvek, még akkor is, hogyha a szókészletük igen nagy mértékben hasonlít egymásra. Én magam csak csehül tanultam, de szlovák szövegeket ennek ellenére különösebb nehézség nélkül el tudom olvasni, azt nem állítanám, hogy beszélni is tudnék szlovákul, mert ez nyilván nem lenne igaz. Becslésem szerint 70-80% a szókészletnek azonos, a nyelvtan is nagyon hasonlít. Ennek ellenére a nyelvészek amellett teszik le a voksot, hogy itt két külön nyelvről van szó, és napnál világosabb, hogy két külön nemzetről van szó, hiszen a csehek és a szlovákok évezreden keresztül külön államban éltek, egész más történelmi élményeken mentek keresztül, más a mentalitásuk, és ez egészen világosan megmutatkozott Csehszlovákia 74 éven fennálló történetének szinte valamennyi évtizedében egyaránt. A jobb alsó sarokban, középen és alul látható a csehszlovák nyelvtörvény 1920. február 29-én elfogadott szövege, ami úgy kezdődik, ez ugye csehül van egyébként, hogy a csehszlovák nyelv az állam területének egyetlen nyelve, azzal a megengedő kitétellel egyébként, hogy ennek két variációja van, és bármelyik variációt ugye hivatalos nyelvként lehet használni. Tehát ezt jelentette volna lényegében a csehszlovákizmusnak az eszmeköre. És végül, de nem utolsó sorban, arról szeretnék beszélni, hogy Trianon nem csak magyar trauma, tehát ilyen értelemben egyes kutatók beszélnek más népek Trianonjáról is. Trianon ilyen értelemben köznevesült és fogalommá vált, tehát amikor más országok esnek át hasonló nemzeti széttagolódáson, akkor ezt a folyamatot sok történész maga is mondjuk úgy hívja, hogy orosz Trianon vagy szerb Trianon. Ugye az orosz Trianon és a szerb Trianon nyilvánvalóan a Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlásakor, tehát a 90-es években következett be, de álláspontom szerint nyugodtan beszélhetünk cseh, illetve csehszlovák Trianonról is, ami ugye 1938-ban a müncheni konferencián, illetve az azt követő további események során következett be. Milyen további eseményekről van szó? Ugye egyrészt Münchenben, ugye Hitler, Mussolini vezetésével, de a nyugati nagyhatalmak, Anglia, Chamberlain miniszterelnök, illetve Franciaország, Daladier miniszterelnök asszisztálásával hozzájárultak ahhoz, hogy Csehszlovákia nélkül megtárgyalt eseményen, vagyis épp úgy, mint ahogy minket sem hívtak meg tárgyalni Trianonba, a csehszlovákok sem voltak jelen Münchenben, mind a kettő diktátumnak tekinthető, tehát kiszolgáltatták Csehszlovákiát Hitlernek, rákényszerítették az országot arra, hogy önként adja át a szudéta németek által lakott területeit. Ez ugyan az etnikai elvnek vagy az önrendelkezésnek megfelelt volna, az adott körülmények között azonban Hitler karmai közé lökte azt az országot, ami a legdemokratikusabb közép-európai állam volt, tehát ilyen értelemben nagyon pusztító hatásokat vont magával. Milyen további események következtek? A lengyelek azonnal rávetették magukat erre a bizonyos tesseni hercegségre, erővel elfoglalták annak egy újabb területét. A magyarok pedig, mint azt mindenki tudja, ugye döntő bíráskodást kértek, és amely ugye az első bécsi döntés néven vált ismerté, hát ugye ennek lett eredménye az, hogy egy ilyen giliszta formájú ország jött létre Csehszlovákiából. De ugye még az előző képre egy pillanatra visszatérve, az esti cseh szó című lap, tehát Večernyi České slovo című lapnak a címét érdemes elolvasni. Ez ugye azt jelenti, hogy saját szövetségeseink diktáltak nekünk úgy, mint a alávetetteknek, vagy a megalázottaknak. Tehát ez mutatja azt, hogy mekkora sokkot keltett az, hogy az addig Csehszlovákia szövetségesének minősülő britek, illetve franciák tulajdonképpen diktátumot kényszerítettek rá Csehszlovákiára. Ugye ez a szerencsétlen, keskeny és hosszú ország tulajdonképpen több szempontból is életképtelenné vált, elvesztette a legerősebb iparvidékét, elvesztette az erődrendszereit, amik védték a határait a náci fenyegetéstől, és amely a Wehrmacht számára is komoly fejtörést okozott volna egyébként, nem biztos, hogy megkockáztatták volna a jól felszerelt és nagy létszámú csehszlovák hadsereg ellen, ezekkel az erődrendszerekkel a hátuk mögött, mármint a csehszlovákok háta mögött, hogy a Wehrmacht nem biztos, hogy megkockáztatta volna a támadást. Ugye így viszont, hogy ezek az erődrendszerek ugye puskalövés nélkül német kézre kerültek, csak egy következő lépés volt ugye a maradék Csehszlovákia szétzúzása, ami kezdettől fogva Hitlernek a célja is volt egyébként egyúttal. Tehát nagyon fontos kiemelni, hogy ez egy diktátum volt, és épp úgy, mint ahogy a trianoni béke is diktátumként és elfogadhatatlan nemzeti katasztrófaként hullott rá a magyar társadalomra, a magyar nemzetre, a csehszlovákok sem nagyon tudtak ebből felocsúdni. Rövid távon ugyan, hát hogy is mondjam, látszólag jobban viselték el a megaláztatást. Ugye erre utal az is, hogy itt a térkép fölött olvasható ez a Mala ale naše, vagyis kicsi, de a miénk. Ez egy ilyen, nem is tudom, kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk. Tehát ezt az érzést gondolom mindenki át tudja érezni. Megpróbálta a miniszterelnök meg maga a lemondott Beneš köztársasági elnök, mert addigra Beneš lett már a köztársaság elnöke, 1935-től kezdődően. Megpróbálta mindenkinek megnyugtatni, hogy legalább magunkban vagyunk, most már nem kell a nemzetiségek bomlasztó, obstrukciót végrehajtó tevékenységével törődnünk, most már házon belül vagyunk csak mi, csehek, szlovákok és kárpát-ukránok, ez jó lesz nekünk. Csak hogy, ugye, bár a határok, az új határok zömmel etnikaiak voltak, de azért cseh adatok szerint 800 ezer cseh és 300 ezer szlovák került a határokon túlra, vagyis a nemzet megosztottsága is egyfajta ilyen trianonhoz hasonlítható neurózist indított el a csehszlovák társadalmon belül, és nagyon rövid távon, tulajdonképpen heteken belül ugyanolyan eredményekkel járt, mint a trianoni béke, ami a magyar, egyébként sem nevezhető a magyar politikai rendszer valami nagyon demokratikusnak, mondjuk a dualizmus évtizedeiben, de ugye a trianoni sok következtében hát nagyon gyorsan ugye szélsőjobboldali, antiszemita és mindenféle kisebbséggel szembeforduló rossz nézetek kezdtek elharapózni. Ez a helyzet Csehszlovákiában is hetek alatt bekövetkezett. Szinte azonnal itt is antiszemita intézkedéseket hoztak. A szlovákok a csehek ellen is fölléptek, miközben még ugyanabban az országban éltek. Tehát arról nem is beszélve, hogy a csehszlovákok számára a fő tanulsága az egész müncheni történetnek az lett, hogy a nemzetiségek elárultak minket, a nemzetiségeken bosszút kell állni, és ez a bosszúállás ugye 1945-ben a II. Világháború után be is következett, amikor Edvard Beneš egyedüli közép-európai nem öröklött monarchikus pozícióba visszakerülő közép-európai politikusként ugye visszatér a köztársasági elnöki posztra, és ami ezután következett, azt gondolom, hogy minden magyar ismeri, ami a Beneš dekrétumokkal, a reszlovakizációval, a deportálásokkal, a jogfosztás éveivel következett, ezek mind ennek a csehszlovák trianonnak a kései következményei voltak. És ugye ehhez kapcsolódóan még egy utolsó záró momentum, amikor Csehszlovákia megszűnt, akkor a korabeli magyar sajtóban ez a kárörvendő gyászjelentés jelent meg, ami hát nem sok megértést tanúsított ugye a csehszlovákok tragédiája iránt, holott egy trianoni sok után 20 évvel legalább annyi empátiával kellett volna rendelkezni, hogy megérezzük azt, hogy ez most az ő számukra egy ugyanolyan sokkot és egy ugyanolyan traumát jelent. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen dr. Habil Bencsik Péter előadását, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az STL Szabad Egyetem előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Szalai István, az STL JGPK alkalmazott pedagógiai intézetének címzetes egyetemi tanára tartja meg az Extra Geometria Térelemek és Alakzatok című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva, viszontlátásra!